Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 138. Zsoltárunk első versét. A 138. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük az 512. énekünket kijelölt verseivel. Énekeljük az első, második és az ötödik és hatodik versét. Az 512. énekünk első verse így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János mennyei jelenésekről írt könyvéből olvassuk, a harmadik részből, a 7. verstől a 13. versig. János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyve, harmadik részében, a 7. verstől a 13. versig így szól hozzánk Isten igéje. A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja a szent és igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat. Ímé adtam eléd egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme én adok a sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak, és íme azt mivelem, hogy azok eljöjjenek, és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Íme eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő. És felírom őrejá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát szívünkben. Jöjjetek és hajtsuk meg most fejünket imádságra. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által mennyei édesatyánk, köszönjük te néked a te rendeléseidet, amelyeket ideadtál nekünk. Köszönjük néked, hogy leírattad nékünk a Szentírásban a te örök törvényeidet. És köszönjük néked, hogy azt mondtad, hogy tartsuk be azokat. Köszönjük néked, hogy azt az ígéretet is fűzted ehhez, hogy aki megtartja ezeket, azt te megáldod, annak jó dolga lesz itt a földön is, és az örökké valóságban is. Látod, Urunk, hogy mi ezeket a te törvényeidet alig-alig ismerjük, és ha ismerjük is, a betartásukkal is igen-igen rosszul állunk. Sokszor megszegjük a te rendeléseidet a szívünkbe, gondolatainkba, érzéseinkbe, nem beszélve a szavainkról, beszédünkről, és nem beszélve cselekedeteinkről. Sokféleképpen vétkezünk ellened, megszegve tudatosan rendeléseidet, vagy éppen elmulasztva teljesíteni azokat. Kérünk, könyörülj meg rajtunk a Krisztusért. És bocsáss meg nékünk most is. Köszönjük te néked, hogy nálad kész van a bocsánat, és ezt odaadod a te ígédben, az ígéretedben hívőknek. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy miattad kapunk bocsánatot. Áldunk és magasztalunk téged, aki tökéletesen betartottad az atyádnak rendeléseit. Köszönjük te néked, hogy te benned láthatjuk tündökölni, hogy milyennek kellene lennünk. Köszönjük néked, hogy te voltál az, aki mégis magadra vetted a mi bűneinket, és azok kárhoztatását is, a bűneink büntetését. Köszönjük, hogy így szabadítottál meg minket. És köszönjük, hogy így szerezted meg nékünk a bocsánatot, az örök életet, az Istennel való közösséget. Segíts, hogy hadd dicsérjen most téged a mi szívünk a megváltásért, az üdvösségért, amit te általad és te benned nyerhetünk el. Segíts, hogy mindnyájan tudjuk hinni a te nevedet. És hadd kérjünk most arra is, Urunk Jézus, hogy szent lelked által szólj hozzánk ezen az Isten tiszteleten is, és te indíts bennünket a te útmutatásaidnak, rendeléseidnek, törvényeidnek betartására. Segíts, hogy hálából azért, amit értünk tettél, azért tudjuk mi is betartani a te rendeléseidet. Segíts, atyánk, hogy lelked a szívünkbe írt törvényt hadd elevenítse meg számunkra. Segíts, hogy úgy élhessünk a hétköznapjainkban is, amikor elmegyünk innen, ahogy te kívánod azt. Hadd hallgassuk most is ezzel a vágyal a te igédet, a te szavadat. Kérünk, áldj meg minket, nagyokat és kicsinyeket is az ő óráikon, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol a te nevedben gyűlik össze ma a te néped. Köszönjük, hogy mindezeket kérhetjük tőled, mennyei atyánk, imádattal és hódolattal. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük a 294. énekünknek az első versét. A 294. énekünk első verse így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Jézus!
Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassátok meg. János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvéből, a harmadik részből, a 7., 8. és 10. vers elejét olvasom. A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja a szent és igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat. Ímé adtam eléd egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, elhagyjuk Szardiszt, ahol egy kicsit elidőztünk, és dél-kelet felé vesszük az utunkat. 45 kilométerre Szárdisztól megtaláljuk Philadelphia városát. Bizonyos második Attalosz Philadelphos alapította, önmagáról elnevezve ezt a várost, Krisztus előtt 159 és 138 között. Ez a város három nagy terület, Mízia, Frígia és Lídia határánál feküdt, tehát egyféle határváros volt, és azért alapították, hogy a görög kultúrát terjessze. Ezt olyan jó sikerült neki, hogy Krisztus után 19-ben Lídiának a népe már nem beszélt a saját nyelvét, hanem görögül beszéltek. A város körül vulkanikus talaj volt, ami kedvezett a bortermelésnek. Azon kívül átment a városon egy fontos közlekedési útvonal is, de egy nagy problémája volt ennek a városnak, tudnék azt, hogy földrengés zónába feküdt, és állandóan földrengések rázták meg ezt a kisvárost. Ez bizony útját állta minden további fejlődésének, úgyhogy a római birodalomnak az egyik legjelentéktelenebb városa volt. Ma is megvan, Alaserernek nevezik ezt a várost, a Vörös Város, így mondják, ezt jelenti a neve, és van benne mind a mai napig egy keresztjén görög-keleti gyülekezet. Nos, nem tudjuk, hogy ez a gyülekezet annak idén hogyan jött létre, de valahogyan Isten kegyelméből létrejött, és ehhez a gyülekezethez is szól az Úr Jézus Krisztus. Itt van előttünk az ő üzenete, és ez is egy olyan üzenet, aminek egyik-másik részénél majd elidőzünk egy kicsit, mert igen-igen megéri, hogy elidézzünk. Rendkívül aktuális üzeneteket hallhatunk mi is ebből a levélből is. Ma azt szeretném különösen elétek hozni, hogy ez egy Jézus központú gyülekezet volt. Jézus központú gyülekezet, ahol megszólalt az Úr Jézus, mert ismerte és szerette ezeket az embereket. Ezeket nézzük most meg röviden. Először is azt, hogy az Úr Jézus megszólította őket. Azt mondja magáról itt az Úr Jézus, tudjátok, hogy minden üzenet elején van egy ilyen kis bemutatkozása, itt azt mondja magáról, hogy ő a szent, ő az igaz, akinél a Dávid kulcsa van. Ez három dolog. Szent, igaz, akinél a Dávid kulcsa van. Az utolsó szorul egy kis magyarázatra. Dávid kulcsa az a hatalmat jelképezi. Az Ézsaiás könyve 22. részének a 22. versére utal ez vissza. Most ezeket hadd ne magyarázgassam. A lényeg, hogy ez a kifejezés azt jelenti, hogy Jézus teljhatalommal bír. Tehát voltak éppen azt mondhatnánk, hogy az a három dolog, amit Jézus magáról itt mond, hogy ő szent, minden rossztól, bűntől, vétektől, tisztátalanságtól teljesen mentes, igaz, az is ezt jelenti, de igazságos értelemben is fölfoghatjuk, de azt, a harmadik pedig, hogy mindenható. Ez a hatalmas, dicsőséges, isteni valaki szólal itt meg. Szavainak ő maga ad súlyt, ő maga ad jelentőséget. Nem akárki beszél, hanem a szent, az igaz, a mindenható Jézus Krisztus. Ezt mondja. Ez a kifejezés annyira hétköznapinak tűnik, hogy szinte úgy föl se tűnik nekünk, hogy így elolvassuk, vagy halljuk ezt az ige szakaszt. Ő ezt mondja. A filadelfiaiaknak azonban biztos, hogy beleakadt a szívébe, lelkébe ez a kis kifejezés, mert azt érzékelték, hogy milyen nagy dolog, hogy ez a valaki, aki ilyen, amilyen, szól nekünk valamit. Szól hozzánk. Ez nem természetes dolog. Ez már önmagában, hogy ez a valaki megszólal és üzen nekünk valamit, ez kegyelem. Ez irántunk való szeretet. Beszél hozzánk. Ő számunkra hozzáférhetetlen világosságban lakozik. Nem tudjuk őt elérni, magyarán. De ő el tud minket érni. És el is ér. Megszólít bennünket. Nem rejtőzik el előlünk, hanem lehajol hozzánk. És milyen csodálatos dolgokat mond, majd mindjárt látjuk azt is. De álljunk itt meg, testvérek, mert olyan csodálatos, hogy ez a Jézus, a szent és igaz és mindenható Jézus. Ezt mondja, vagyis ma is megszólal. És hozzánk is szól. Hozzánk is szól. Mi innen nem tudunk hozzá fölemelkedni. Indulhatunk az űrhajóval, meditációval, a filozófiával, a vallással, a jó cselekedetekkel, természettudományos eszközökkel, hogy valahogy megtaláljuk, kikutassuk, elérjünk hozzá, de aki ezekkel indul el, hogy megtalálja őt, az a sötétségbe ér. A sötétségbe ér. Innen oda nincs út, de onnan ide van út. Jézus szava, az ő útja hozzánk. Jézus az ő igéjével elér bennünket, és ez, testvéreim, ma is kegyelem, hogy szól hozzám, szól hozzátok. Ez kegyelem, ez tiszta kegyelem, tiszta irgalom, tiszta szeretet. Valahogyan az ő szava áthatol mindenen, és elér személyesen bennünket, mint gyülekezetet, és mint gyülekezeti tagokat. Ez, testvérek, kegyelem. Erre a szóra, erre az igére vár a Krisztusnak a népe minden időben. Mindig erre várunk. Várunk a szavára, mert egyrészt tudjuk, hogy a legnagyobb egyéni, családi, gyülekezeti, társadalmi katasztrófák erednek abból, ha Isten néma marad. És másrészt tudjuk azt is, hogy a legnagyobb áldás, jótétemény következik be, ha ő megszólal. Tudjuk, hogy ha nem szól, akkor, ahogy a Zsoltárban olvassuk, a sírba szállókhoz leszünk hasonlóak. Halottakhoz leszünk hasonlóak, ha nem szól. De ha szól, a szava minket más emberré tesz, megelevenít bennünket. Tudjuk, hogy a legszörnyűbb ítélet a Bibliából, amikor Isten nem szól. Amikor nem szól Isten Saulhoz. És akkor Saul megpróbálja rábírni, rá is bírja az endori halott idézőt, hogy legalább akkor idézze meg neki Sámuelt, hogy az szóljon neki valamit, mert annyira majd meghal az Isten szavát, de nincs hozzá szava az Istennek már, nincs üzenet. És ott van magára hagyatva. Ítélet, amikor Jézus nem szól Heródeshez, amikor ott provokálja az ítéletnél, és Jézus hallgat, nem szól egy árva mukkot se hozzá, hiába provokálja. Elmondta már neki, amit el akart neki mondani. Nincs szó többé. A legnagyobb ítélet, ha Isten vagy Isten fia elnémul és nem szól, de a legnagyobb kegyelem, amikor megszólal, és a szava eléri az ember szívét, vagy az emberi közösséget. Ezt, ha tudjuk, testvérek, akkor bármikor jövünk ide a gyülekezetbe, akkor már az úton gondolkozzunk azon, hogy miért is jövök én ide. Nem azért jövök ide, hogy az ő szavát halljam, de azért jöjjetek ide, hogy az ő szavát halljátok. Az ő szavát halljátok. Persze azért is jövünk, hogy imában, vagy énekszóval mi is szóljunk hozzá, hogy dicsérjük, hogy kérjük, hogy együtt legyünk az ő jelenlétében, de a legfontosabb az, hogy ő szóljon hozzám. Ahogy régen te szólt, úgy szóljon ma is. Ezzel a vágyal jöttetek ma is ide. Hogyha vágytok a szavára, másképpen jöttök ide a templomba, az biztos. Ha vágytok a szavára, másképpen vagytok itt velem együtt. Másképpen vagytok itt. Mert akkor, ha bejövünk ide a templomba, mindjárt áhítattal állunk meg a helyünkön, és esedezünk azért, nem csak úgy lehajtjuk a fejünket, azt körülnézünk, hogy mi van itt körülöttünk, hanem lehajtjuk a fejünket, és Uram, te szólj hozzám. Esedezem azért, hogy szólj hozzám. Ne menj el az én szívem üresen ebből a templomból. Hadd vigyem magammal a te szavadat az én szívembe. És nem csak én, a többiek is, akik itt vannak. Szólj hozzánk, Uram! Hogyha így ülünk le a helyünkre, akkor már másképpen figyelünk az egész ige hirdetésre. Akkor, Uram, mit akarsz te mondani nekem? Megfeszül a lelkem a hallásban, segít, ugye énekeljük az egyik énekbe. Akkor feszülten figyelünk, hogy mit akar nekem mondani az Úr. Igyekszünk megtalálni azt az üzenetet, amit nekünk mond az Isten fia. Hogyha ide jövünk és így jövünk ide, akkor itt minden egyebet igyekszünk kikapcsolni. Akkor nem, ne, itt most más, hadd kerüljön a háttérbe. Kikapcsoljuk a telefont, és azt is kikapcsoljuk. Most mindegy, hogy ki akar velünk beszélni, meg hogy SMS-t küld, vagy nekem kell SMS-t küldeni, vagy mindegy. Most mindegy, hogy mit kell főzni ebédre, meg mennyi só kell bele, meg mennyi nem tudom én micsoda, meg hogy nincs otthon, mert elfelejtette, mindegy. Akkor most nem az a fontos, hogy igazából, hogy milyen a politikai helyzet. Na, még ez se a legfontosabb kérdés, amit most itt majd megtárgyalunk. Nem is azért jövünk, hogy elsősorban itt kultúrát ápoljunk. Nem is azért, hogy na összeüljünk a hívő testvérekkel, és egy jót pletykálgassunk ugye itt. És megtárgyalgassuk a világ dolgait. Mindezt meg lehet, de csak ez egy, nem tudom, hanyadik dolog. Az első, hogy az Úr szóljon hozzám. És ha így vagyunk itt, testvérek, én hiszem, hogy az Úr szólni is fog hozzánk. Ha ezzel a vággyal jöttök ide, ha így vagytok itt figyelemmel, akkor szólni fog hozzátok a Krisztus. És akkor másképpen fogtok visszamenni az otthonotokba, a családotokba, a hétköznapi életbe. Másképpen fogtok visszamenni. Viszitek magatokkal a szívetekbe az igét, az ő megelevenítő, erőt adó, békességet adó, vigasztaló szavait. És azzal mentett el, hogy de jó, szólt hozzám az Úr. Deus dixit, Isten beszélt, Isten megszólalt. Viszem magammal a szívembe, hitáltal az ő szavát. Olyan jó lenne, testvérek, hogy látnánk ezt, hogy ha vágyunk az Isten szavára, akkor máshogy jövünk ide, máshogy vagyunk itt, és máshogy megyünk haza. Egyáltalán máshogy éljük az életünket. Kérjétek, és kérjük, testvérek, én is magamat is beleértem mindig, hogy kérjük, hogy szóljon hozzánk az Úr. Hogy az énekekben most ugye pont erről énekeltünk. Szólj, szólj hozzám, Uram! Mert szolgát hallja szódat. Kegyelem, testvérek, az, hogy ezt az emberi vágyat, a szívünknek ezt a vágyát Jézus nem hagyja kielégítetlenül, hanem a Szent, az Igaz, a Mindenható ezt mondja. És betölti ezt a vágyunkat. Jézus nem csak, hogy szólt ehhez a filadelfiai gyülekezethez, hozzánk is, hanem azt is megtudjuk innen az igéből, hogy ez a Jézus ismerte is ezt a filadelfiai gyülekezetet. Azt mondja nekik, hogy ismerem a ti tetteiteket. a ti dolgaitokat, cselekedeteiteket. Megállapítja felőlük, mint aki ismeri őket, hogy bár kicsi az erejük, kicsi az erőtök, bár kevés az erőd, annak ellenére mégis nagy dolgokat vittetek véghez. Nagy dolgokat vittetek véghez. Mi ez a három nagy dolog, amit ez a gyülekezet véghez vitt? Először is megőriztétek az én beszédemet, ezt mondja nekik. Megtartottátok, megőriztétek az én beszédemet. Második azt mondja nekik, nem tagadtátok meg az én nevemet. És a harmadik, álhatatosak voltatok mellettem, kitartottatok a nehézségek között is. Megtartottátok az én álhatatosságra intő beszédemet. Kedves testvérek, három dolog ez. Őrizni az ő szavát, nem tagadni meg a nevét, és a nehézségek között is kitartani mellette. Ezeket nyugtázza Jézus, aki ismeri ezt a gyülekezetet és a tagjait. Szinte külön-külön kellene testvérek ezeket a cselekményeket, hogy így mondjam, nagyító alá venni, és megvizsgálni őket, talán majd később ezekre is visszatérünk. Most inkább azt húznám alá, hogy ez a gyülekezet ezzel foglalatoskodott. Ezzel foglalatoskodott. Ez a gyülekezet ez azzal foglalatoskodott, hogy őrizze az igét. Hogy nehogy megtagadjuk Jézus nevét. És ha nehézségek jönnek ránk, akkor is hűek maradjunk hozzá. Úgy is mondhatjuk leegyszerűsítve ezt a három dolgot egyre, hogy Jézus körül forgott ez a gyülekezet. Mert az ő nevét nem tagadták meg. Mert az ő igéit őrizték, és hozzá maradtak hűek a nehézségek között is. Jézus volt középen, és körülötte forgott ez a gyülekezet. Testvérek, ezek a dolgok, ezek ma is így kell, hogy legyenek egy gyülekezetben. Mert akkor lehet egy gyülekezetnek nevezni, hogyha nem attól, hogy van temploma, meg csillag, meg nem tudom, attól, hogy Jézus áll a középen. Mi is attól vagyunk gyülekezet, hogy őrizzük Jézus szavát. Hogy igyekszünk nem megtagadni az ő nevét, nem elhatárolódni tőle, és igyekszünk a nehézségek, problémák között is hűek maradni hozzá. Jézus körül forgunk, mint gyülekezet, és mint egyének is. Azt gondoljuk, testvérek, hogy a filadelfiaiaknak ez könnyű volt? Ebben a három dologban gyakorolni magunkat? Testvérek, nem volt könnyű. A görög szövegben itt azt a szót olvassuk, hogy megőrizni, megtartani, így mondja Károly, de megőrizni ez azt jelenti. Ez a szó arra utal, hogy ezeknek a gyakorlásában valakik meg akarták őket akadályozni. Nekik ezeket őrizni kellett, ezeket a cselekedeteket. Őrizni kellett. Valakik rá akarták bírni a testvéreinket arra, hogy szabaduljanak már meg ugyan elég gyorsan Jézus szavaitól. Ugyan már tagadják meg Jézus nevét, ugyan már nehogy hülyek maradjanak hozzá a nehézségek között. De az ellenség ilyen erőlködései közepette is, ők ezekben kitartottak, és ezeket tovább gyakorolták. Őrizték a szavát, nem tagadták meg a nevét, és a nehézségek között is hülyek maradtak hozzá. Az ellenség ma is azon próbálkozik, testvérek, hogy mi is Jézustól szakadjunk el. És ezeket a dolgokat, amik Jézus mellett tartanak bennünket, ezeket ne gyakoroljuk. Az ellenség mindig ezt akarja, mert tudja, hogyha elvághat minket a Krisztustól, nyert ügye van, akkor ott és úgy intézel bennünket, ott és úgy sodor vétekbe, bűnbe, istentelenségbe, ahol és amikor neki tetszik, és ahol akarja. El akar vágni minket a legfontosabb hátterünktől, ha szabad így mondani. Hát tudjátok, mint a hadseregnél, hogyha van egy kis csapat, amit sikerül elvágni a főerőktől, vagy elszigetelni az utánpótlástól, az annak vége van. Az ellenség, testvérek, erős, és ennek a gyülekezetnek is ott, meg nekünk is őszintén szóval kevés az erőnk. De ha ez kicsi az erőnk, akkor is, testvérek, valahogy ragaszkodnunk kell a Krisztushoz, és valahogy őriznünk kell az ő beszédét. És igyekeznünk kell, hogy ne tagadjuk meg a nevét, ha egyszer ő nem tagadott meg bennünket. És hogyha nehézségek jönnek, szenvedések jönnek ránk a Krisztus miatt, az ő igéjének való engedelmesség miatt, akkor is kitartsunk mellette, és engedjünk ő neki. Ezek a dolgok harc közben születnek meg. Lelki tusakodások, lelki feszültségek között születnek meg. És igencsak vigyáznunk kell arra, testvéreim, hogy nehogy elbízzuk magunkat, mert nagyon könnyen elbízzuk magunkat. Azt mondjuk magunkba, mi az nekünk? Megőrizni Jézus szavát? Nem tagadni meg a nevét? Kitartani a nehézségek között? Ha megy ez nekünk? Megy ez nekünk? Nem ügy! Nem ügy! Csak emlékezzünk, testvérek, hogy a Biblia szerint Gőg elbizakodottság előzi meg a bukásokat. És ahogy egy kicsit a tükörben nézünk, és azt mondjuk, hogy megy nekünk, hogy megőrizzük Jézusunk szavait? Hát hogy megy ez nekem? Hogy megy ez nektek? Nem tudja a sátán kikapkodni a szívetekből az ő szavait? Már ilyen alapszinten. Hogy kimentek innen, és negyed óromból nem is emlékeztek, hogy miről volt itt szó esetleg. Még jó, hogy van egy papír, amit elő lehet venni, azt megnézni, mi is volt. Mert már is bejön, mit tudom én, mi minden, és egyszerűen ez, sátán kikapkodja a szívünkből az ígét. Nem őrizzük. Nem beszélve arról, hogy megtartani az ígét, követjük a család életünkbe, a munkavégzésünkbe, a pénzügyeinkbe, az erkölcsi dolgokba. Hát megy ez nekünk? Hát nekem nehezen megy, nem tudom nektek, hogy megy. Nem olyan egyszerű dolog ez, amikor apró pénzre kell váltani, hogy őrizzük az Úr Jézus szavait. És az sem megy olyan nagyon egyszerűen, hogy nem tagadjuk meg a nevét. Hát mondjuk Péter is el volt elősen bizakodva, amikor Jézus beszélt arról, hogy most mit fognak tanni a tanítványok, hogy őt elhagyják, és ő mit mondott? Ő nem. Hát ő hű tud maradni Jézushoz, mert ő olyan nagyon erős és olyan nagyon ügyes ember, hogy ő ott marad, ő nem fog megijedni egy-két római katonától, zsidó szolgától. És aztán mindjárt a főpap udvara háromszor úgy megtagadta Jézust, mint a pégy. Megy ez nekünk, hogy nem határolódunk-e Jézustól? Hát csak kerüljünk olyan helyzetbe, majd mindjárt kiderül, hogy milyen nagy a mi erőnk, ugye? És hogy tagadjuk meg Jézust? És lehet, hogy sokszor úgy vagyunk a tükör előtt, hogy köpnénk magunkat szembe, mert mit csináltál már megint? Mit mondtál már megint, amiről tudod, hogy ez Jézus elárulása, ez Jézus megtagadása, az ige elárulása volt? És na hát, mondhatom a harmadikat is, hogy a nehézségeket hordozzuk Jézus Krisztus követőjeként. Mihelyes testvérek, az van, hogy Jézusért valaki megszól, vagy kapunk valami hátratételt, vagy elesünk valami nagy nyereségtől, hát mi mindjárt meggondoljuk, hogy vállaljuk-e a problémákat Jézusért. Kitartunk-e a nehézségek között is Jézus mellett, ha veszélybe kerül mondjuk a nem tudom milyen nyereség, vagy az állásom, vagy nem tudom, a jó hírem, vagy nem tudom mi. Tehát testvérek, nem szabad elbecsülni magunkat, túlbecsülni magunkat, és elbízni magunkat, hogy megye, mennek ezek, majd nem fog menni, testvérek. Egyedül úgy megy, hogyha odaállunk az Úr Jézus elé, és azt mondjuk neki, Uram, én látom, hogy neked mi tetszik. Neked ez tetszen, ez a három dolog. De én nekem ezek nem mennek. Nem, egyáltalán nem megy. Sőt, az ellenkezője megy. Könyörülj rajtam. Bocsáss meg, és az erőtlenségemet hadd valljam be most előtted, és hadd kérjelek, hogy légy segítségül nekem. Hogy meg tudjam őrizni a te szavat, hogy ne tagadjalak meg hozzád, és a te igédet kövessem, akkor is, ha hátrányom jön. Segíts nekem, Uram! Bár csak látná Jézus, hogy gyermeki bizalommal belé kapaszkodva igyekszünk ezekre a dolgokra. Nagyon fontos dolog, testvérek, még az ezzel kapcsolatban, hogy a Filadelfiakkal kapcsolatban, hogy ezeket az embereket nagyon erős ellenség vette körül. Nem csak arról volt, hogy a szívük gyenge volt és erőtlen volt, hanem tényleg egy erős ellenség vette körül őket. Majd erről is fogunk hallani. Nem, elsősorban ez az ellenség itt nem a pogányok voltak, hanem zsidók. Olyan zsidók, akik nem hittek Jézus Krisztusba. Ezeket nevezi itt Sátán zsinagógájának, a helyi zsidó kolóniának a tagjai. Ezek próbálták ezeket a közülük kiszakadt és Jézusban hívő keresztjénél egy zsidókat, zsidó keresztjéneket valahogy Jézustól eltántorítani és visszaszívni, hogy így mondjam, a maguk Jézust megvető, Jézust elvető közösségébe. És ezt elég erősen tették. Ezt a kis gyülekezetet szorongatták testvérek kívülről. És az volt a céljuk, hogy rábírják őket az apostáziára, Jézus elhagyására. Testvérek, nem ilyen környezetbe kell nekünk is élni? Most minket lehet, hogy nem a zsidók szorongatnak, az ateista zsidók, vagy a nem tudom milyen zsidók, azok is, de a pogányok, a pogány magyarok is szorongatnak bennünket. szorongatnak minket, és a lényeg nekik is az, nehogy őrizzük Jézus szavát, nehogy hülyek maradjunk, nehogy a nehézségek között kitartsunk Jézus mellett, minket is apostáziára, hit elhagyásra akarnak rábírni. Ez egy erős ellenség, ami körülvesz bennünket, testvérek. Erős ellenség, és nem olyan könnyű dolog ez. Nagyon különös volt, ugye, talán pénteken este látták többen az ATV-n ezt a beszélgetést a homoszexualitásról, ahol két testvérünk is jelen lehetett, meg három, aki nem, ami lelki testvérünk volt. És ott a három ellen véleményt képviselő ember közül mindenki megszólalt, és a véleményük egyre ment ki. A keresztjének, emez oldalon, dobják el a Bibliát. A Biblia nem köl. Vagyis Isten szava nem kell, vagyis Isten nem kell. Mert mi azzal, hogy ezt fölemeljük, és ezt hangsúlyozzuk, hogy a Biblia azt mondja a homoszexualitásról, hogy ez nem, hogy ez bűn, ezzel mi milyen károkat okozunk a homoszexuálisok lelkében, mert neurotikusokká tesszük őket, meg nem tudom, mivé tesszük őket. Lelkiismeretfurdalást ébresztünk bennük, és manipuláljuk őket. A legjobb, ha a kereszténység a Bibliát abszolút félreteszi. Dobjuk el az ígét, szakadjunk el Jézustól, magyarán. Ezt akarják, de nem, mi nem akarjuk. Mi Jézusba kapaszkodunk, és magunktól eldobnánk, de Urunk, segíts, hogy hülyek maradhassunk hozzád. Segíts, hogy hülyek maradhassunk hozzád. Testvérek, nehéz ez a helyzet, de nem lehetetlen az Úr Jézushoz mégis hűnek maradni úgy, hogyha belé kapaszkodunk. Ha belé kapaszkodunk. Mindnyájan a hétköznapi életünk forgatagában. Az utolsó dolog, testvérek, talán, amit szeretnék most még fölvetni köztetek az, hogy Jézus ezt a gyülekezetet, amelynek látta ezt a hozzávaló ragaszkodását, mellette való kitartását, ezt szerette ezt a gyülekezetet. Szerette őket. Tulajdonképpen, ha azt kutatjuk, hogy miért is volt ilyen Jézus központú ez a filadelfiai gyülekezet, miért is ragaszkodott ennyire Jézushoz, akkor csak ezt az egy magyarázatát találjuk azért, mert Jézus szerette őket. Ezzel a szeretetével indukálta, ha szabad így mondanom, Jézus ezt a hozzávaló ragaszkodást. Maga Jézus váltotta ki ezt, hogy ezek az emberek őrizték a szavát. Hogy nem akarták megtagadni, hogy ha baj volt, vagy valami nehézség, akkor is hűek maradtak hozzá. Ezt Jézus maga váltotta ki bennünk. Tehát nem valami csodálatos emberi teljesítményt akarok én itt piedesztálra, de nézzétek, milyen nagyszerű emberek voltak ezek a filadelfiaiak. Nem, mert ezt Jézus váltotta ki bennük. Ők ennek elszenvedői voltak, de meg volt az ő felelősségük is ebbe. Viszont mégis Jézus volt az elsődleges, aki ezt kiváltotta bennük. Jézus maga mondja itt nekik ebben a levélben, ebben az üzenetben, hogy majd egy napon megtudják az ellenségeitek és a legádázabb ellenségeitek, hogy én szerettelek titeket. A filadelfiaiak már tudták, hogy Jézus szeret minket, nagyon szeret minket. De az ellenségeitek is majd egy napon megtudják, hogy én titeket szerettelek. Testvérek, naponta kellett erre a filadelfiaiaknak magukat emlékeztetni, hogy minket szeret az Úr. Szeret az Úr. Miért szeret minket? Ugye az ember, ha olvassa itt a szöveget, akkor azt mondaná, hogy hát azért szerette őket, mert megtartották az ő beszédét, meg hűek maradtak. De nem. Nincs megindokolva, hogy miért szereti őket az Úr. Nincs megindokolva. Megtudják, hogy szerettelek téged. Miért? Csak. Mert úgy döntöttem, hogy szeretni foglak. Magamért szeretlek. És úgy szeretlek, ahogy vagy. Nem azért, mert jó vagy. Nem azért szeretlek, és nem azért nem szeretlek, mert rossz vagy. Nem. Úgy szeretlek, ahogy vagy. Mert így döntöttem, hogy szeretni foglak. Jézus feltétlen szeretettel öleli át ezt a gyülekezetet, és ezzel váltja ki bennük, testvérek, ezt a hozzávaló ragaszkodást. Itt is így van, testvérek, mind a mai napig, hogy Jézus feltétlen szeretettel szeret engem, téged, bennünket is. Minket. Feltétlen szeretettel. Ennek a bizonyítéka a Golgotai keresztje és az üres sírja. Ez a bizonyíték, testvérek. Mivel bizonyítja? Ezzel bizonyítja, azzal bizonyítja, hogy a bűneinket és azok büntetését, a kárhozatát magára vett, és minket ezektől megszabadított. Nekünk bűnbocsánatot szerzett, hogy az érem másik oldalát mondjam. Örök életet szerzett. Újra lehetünk Isten gyermekei. Ezzel bizonyította az ő irántunk való szeretetét, pedig mi még nem is éltünk akkor. És amikor meg éltünk, akkor milyen emberek vagyunk. De ő mégis feltétlenül szeret bennünket, testvérek. Vajon téged meggyőzött már a kereszt, és az Jézus üres sírja arról, hogy szeret téged? Az Úr Jézus ilyen feltétlen szeretettel? Meggyőznek, ha nem győznek meg, mi győz meg? Majd mi győz meg? Mire vársz? Mi győz majd meg? Ez a jel, ez a bizonyíték. Ő feltétlenül szeret. És ha őszinték vagyunk, testvérek, akkor be kell valljunk, hogy mindnyáján tulajdonképpen erre vágyunk, nem? A lelkünk mélyén, hogy minket valaki feltétlenül szeressen. Szeretném, hogyha szeretnének. Erre vágyunk. Ez a legmélyebb sóvárgása a szívünknek, hogy úgy szeressenek, ahogy vagyunk. Ne ezért vagy azért, mert ezt átéljük a munkahelyünkön, hogy addig kellünk, amíg főbírunk emelni egy féltéglát. Utána már nem kellünk. A teljesítményünk miatt kellünk valahol. Ha nincs teljesítmény, mehetünk, hova akarunk. Nem törődik velünk senki se utána. De Jézus nem így szeret minket valamiért, hanem úgy, ahogy vagyunk, mindennek ellenére. Erre a szeretetre vágyunk, testvérek, leginkább. És olyan csodálatos, hogy Jézus azt mondja, hogy ő ezzel szeret minket. Elhitted ezt az ígéjének, hogy ő ezzel szeret? Elhitted ezt az ígének, ha már a bizonyítékoknak nem hiszel? Az ígének elhiszed? Megismerted ezt a szeretetet, amivel Jézus magához köti nem csak a filadelfiaiakat, hanem bennünket is. Mert ezzel Jézus magához köt minket, de ez nem egy rabság, ez egy szabadság a számunkra. Ez a szeretet, testvérek, ezzel őriz bennünket az örök életre, az üdvösségre. Ezzel erősít meg a hétköznapi életünk feladatainak a beteljesítésére. Ez, testvérek, hogy szeret engem. Ismerd meg, és hidd el, hogy így van. Feltétlenül szeret. És hogyha lehet mindenkiről azt feltételezett, hogy nem szeret. Mert nincs ott senki melletted, akiről azt gondolod, hogy ő feltétel nélkül szeret és elfogad. Mert mindenki úgy olyan gyűlölettel van hozzád, vagy közönyösek hozzád, vagy mit tudom én, milyenek, akik körülötted. És azt érzed, engem nem szeret igazán senki, de szeret. Ő szeret. Feltétlen és örök szeretettel szeret. Kedves testvérek, hogyha valakit Jézus ezzel a szeretettel szeret, az meglátszik azon az emberen. Itt is azt mondja nekik az Úr Jézus a filadelfiaiaknak, hogy majd meg fogják rólad látni, hogy én szerettelek téged. Az ellenségeid is meg fogják látni, mert még az ellenség is meglátja, mert leolvasható a hívőről, akit Jézus szeret, hogy ezt az embert Jézus szereti. Hát ez miért ilyen, miért olyan? Mert Jézus szereti. Mondja is. Hát ezért tud olyan lenni, amilyen. Testvérek, Jézus leolvashatóvá teszi az ő irántunk való szeretetét az életünkről. Azért írtam le arra a kis papírra, amit kaphattatok, azt a bizonyságtételt, Szilágyi Sándor bácsinak a bizonyságtételét. Mert egyszerűen elnémítja az embert. Elnémítja a szekuritátének a tisztviselőjét, a katonáját, hogy imádkozik érte a rab, akit kihallgat. Hát hogy van ez? Hogy ismerje meg ő az Isten békességét. Ő a kihallgató. Azért imádkozott biztos, hogy meghalljak. Minél előbb, ugye? Nem azért, hanem azért imádkoztam, hogy ismerje meg az Istennek a békességét, ami minden értelmet felülhalad. Engem itt betölt a börtön falai között, magát is töltse be. Elnémul, mert leolvashatóvá teszi Jézus az övéért azt, hogy ő szereti őket. Ha minket szeret az Úr, és mi elhittük és megismertük, akkor meg kell, hogy lássák a hitetlenek, az ellenségeink is, hogy az ő szeretetének a tárgyai vagyunk. A szeretetének a tárgyai vagyunk. Látják rólad? Látják rólam, hogy engem szeret az Úr? Ránéznek az életünkre, és azt mondják, hát ez egy olyan ember, akit szeret az Isten. Ez nem az átok alatt van, nem az átok üldöző, hogy bármihez hozzáfog, minden összeomlik, leromlik, szétesik, széthull. Nem, ez valami áldás kíséri ezt az, valami van, ami nekem nincs, ami hiányzik. Mi van? Szeret az Úr. És én elhittem és megismertem ezt a szeretetet. Testvérek, kulcsfontosságú tény, hogy ez a filadelfiai gyülekezet Krisztus központú gyülekezet volt. Ezt szerettem volna ma a szívetekre helyezni, hogy lássátok ebbe az üzenetbe ezt a drága igazságot. Az a gyülekezet egy Krisztus központú gyülekezet volt. Akik azért voltak ilyenek, mert Jézus szerette őket. Ezzel váltotta ki bennük ezt, hogy mit csináltak? Őrizték az ő szavát, mint valami drága kincset, úgy kuporgatták a szívükbe, és igyekeztek megtartani, amit mondott. És hiába próbált őket az erős környezetük rábírni arra, hogy ezt eresszék el, ők nem eresztették el, nem tagadták meg a Jézust, az ő igéjét, az ő szavát, az ő személyét. És hiába értek nehéz körülmények közé ezek a keresztjének. Azt mondták, mindegy, akkor is kitartunk Jézus mellett, a nehézségek között is. Mert nem tehetjük, hogy aki úgy szeretett minket, azt most csak eláruljuk és eldobjuk, és az igéjét megvetjük. És ez a gyülekezet azért volt ilyen, mert ez az őket szerető Jézus beszélt velük. Beszélt hozzájuk. A szent, az igaz, a mindenható. Formáljon minket is az Úr Jézus ilyen, őt dicsérő, ő körülötte forgó emberekké, családokká, és gyülekezetté a továbbiakban is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsérünk a te fölfoghatatlan szeretetedért ezen a mai napon is. Köszönjük néked, hogy ettől a szeretettől indítatva jöttél el erre a földre, hogy minket megváltsál. És köszönjük néked, hogy ezzel a szeretettel nyúlsz utánunk, hogy közöld velünk, hogy szeretsz minket feltétlenül, és elfogadsz minket, és hajlandó vagy velünk együtt élni, és az örökké valóságot is együtt tölteni. Köszönjük néked, hogy ez a szeretet az, ami arra visz téged, hogy megszólíts bennünket vasárnapról vasárnapra, igeolvasásról igeolvasásra. Köszönjük néked, hogy drága szavad az ige eléri a mi szívünket, ami olyan messze van tőled, és nem tud hozzád eljutni. Köszönjük, hogy ami nekünk lehetetlen, az neked lehetséges. És áldunk téged azért, mert szereteteddel kiváltott belőlünk, szavaddal kiváltott belőlünk azt, hogy mi őrizzük a te igéidet, és meg ne tagadjunk téged, erre vigyázzunk. És ha nehézségek között vezet az utunk, akkor is megmaradjunk melletted hűségesen. Segíts, Uram, hogy ezekben a dolgokban, a melletted való megmaradásban gyakorolhassuk magunkat. Köszönjük néked, hogy ma is így tanítottál minket az igéből, és kérünk, hogy a továbbiakban is te légy minnyájunknak a tanítómestere. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk most életünket. Kérünk gyülekezetünkért, kérünk téged különösképpen a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztaló szereteteddel vedd körül őket. Imádkozunk hozzád azért, hogy a templom építési ügyünket is tartsd kezedben. Kérünk téged a beteg testvéreinkért, hogy adj nekik gyógyulást, megépülést, testileg is, lelkileg is, légy közel hozzájuk, a te gyógyító szereteteddel. Köszönjük néked, hogy kérhetünk a népünkért, hogy adj lelki ébredést a magyar népnek, ad, hogy egyre több Krisztus központú ember legyen ebben az országban. Kérünk, hirdettesed az evangéliumot minden helyen. Kérünk, hogy tedd leolvashatóvá te népedről, hogy a te szeretetednek a tárgyai vagyunk. Mi a te szerelmeseid vagyunk. Hadd lásson meg rajtunk ezt a világ, az ellenségeink. Hadd viruljon úgy az életünk, hogy észrevegyék, hogy mi a tiéd vagyunk. Kérünk téged arra, hogy tekints minnyájunkra, és áld meg szívünket, lelkünket a te közelségeddel. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Thank you. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Feri, add már vissza, légy szíves, azt. Judit nénié. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy halottunk van a gyülekezetben. Sárkány József, 65 éves korában szólította el közülünk teremtője. Temetése Ópusztaszenen lesz holnap 11 órakor. Az elköltözöttben László Tibor presbiter testvérünk az apósát gyászolja, Évike az édesapját. Váratlan hirtelenséggel költözött el közülünk Sárkány József, atyánk fia. Isten vigasztalását kívánjuk az ő egész rokonságának, özvegyének, gyermekeinek, unokáinak. Hirdetem másik halottunkat is, Királyházi Ilonát, aki 84 éves korában hunyt el. Az ő temetése november 12-én, 15 órakor lesz a Bajai úti református temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk itt is a megszomorodott családtagoknak. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat, melyekre szeretettel hívunk és várunk. Kiemelem, hogy ma délután Seprenyi István testvérünkéknél lesz. Jó, nem? Bocsánat. Ja, itt, jó. Akkor itt lesz a házaspári kör. Szeretettel várjuk az érintett házaspárokat. Érezze is magát mindenki meghívva és hivatalosnak erre az alkalomra. Tehát itt lesz délután 16 órakor. Holnap hétfőn pedig délután nyugdíjas kör lesz a szokott időben. Fél háromkor. Hirdetem még a testvéreknek, hogy éppen most egy éve annak, hogy elkezdtük a templomra való adakozást, és amint tudják a testvérek, körülbelül olyan 19 millió forintos felajánlást tett a gyülekezetünk, mondjuk úgy kerekíteni szoktuk 20-ra. Most ebből beérkezett szeptember végéig majdnem 13 millió forint, ha jól emlékszem, Gyuri. 12, tehát 12 millió forint. Legyen Istennek hála, tehát a gyülekezet a maga vállalását szerintem már egy kicsit túl is teljesítette. Igaz, hogy ebben a pénzben vannak máshonnan érkezett adományok is, de így is tehát tartjuk a mi vállalásunkat. Emellett fontos, megint elmondom, mert fontos dolog ez, hogy a pénztárunk az továbbra sem áll a helyzet magaslatán, úgyhogy kérem a testvéreket, hogy ezt, ha Isten úgy indítja a szíveket, akkor viseljük a szívünkön, és ne hagyjuk a gyülekezet pénztárát közben kimerülni, mert miközben ott van tizen, nem tudom hány millió forint a bankba, a templomra, közben a számláinkat is ki kellene tudni fizetni. Tehát ezt is hordozzuk továbbra is, és figyeljünk erre a dologra is, ha Isten is így akarja. Legyen dicsőség az Úrnak azért, hogy anyagiakba is gondot visel a gyülekezetünkről. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, ami a 445. énekünk, kijelölt verseiből áll, 445. Énekeljük el az első, valamint az 5. és 6. versét, utána pedig nemzeti imádságunkat. A 445. énekünk első, 5. és 6. versét, az első vers így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen.
áldás békesség.